Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit karácsonyi Isten tiszteletünkön, amely egyúttal ez esztendő utolsó úrnapja is. Mielőtt elfelejteném, mert tegnap ez kimaradt, de remélem nem okoztam vele senkinek kárt, áldott ünnepet kívánok a testvéreknek az ünnep hátralevő részében is. Azt kérem, hogy akik nem tették volna meg a mobiltelefonjunkat, kapcsoljuk ki. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy az elkövetkezendő héten kicsit rendhagyóan alakulnak az esztendő vége miatt a gyülekezeti alkalmaink. Pénteken este 6 órai kezdettel tartjuk az évzáró Isten tiszteletünket, amelyen az Úrnak szent asztalát is megterítjük. Aztán szombaton, az új esztendő első napján, délután 4 órai kezdettel fogunk évnyitó Isten tiszteletet tartani. Rákövetkezik pedig vasárnap, ahol az első úrnapi Isten tiszteletünket fogjuk tartani, a megszokott 9:30 órai kezdettel, és vele párhuzamosan gyermekek számára gyermek Isten tiszteletet fogunk tartani, ha Isten éltetés megsegít bennünket. Szeretettel emlékeztetjük a testvéreket, hogy ez esztendőre való egyházfenntartói járulékunk befizetésének az utolsó határideje december 31-e. Tehát akik még ez esztendőre nem rendezték, vagy szeretnének egyházfenntartói járulékot fizetni, úgy igazítsák a dolgaikat, hogy ez megtörténjen december 31-éig. Szeretettel hirdetem a testvéreknek egy kicsit távolabbi alkalmunkat. Az esztendő első teljes hetében tartjuk meg minden esztendőben az imahetünket. Közösen az újpesti református, a káposztásmegyeri református, az újpesti baptista, valamint a szabad evangéliumi gyülekezet tagjaival. Általában körbe szoktunk járni, és mindenkinek a gyülekezetében egy-egy estét eltöltünk. Most azonban tekintettel a járványhelyzetre úgy döntöttünk, hogy közvetíteni fogjuk az Isten tiszteletet, de mivel az 5 gyülekezet közül a legbiztosabb közvetítési lehetőséget a szabad evangéliumi gyülekezet tudja biztosítani, ezért minden este ott fogunk összejönni. Az egészséges testvéreket szeretettel hívjuk és várjuk oda, hogy jöjjenek el, legyünk ott együtt a megfelelő óvintézkedések mellett, de akik nem tudnak útra kelni, azok majd a honlapjainkon meg fogják találni azt a linket, amelyre oda lehet kattintani, és meg lehet hallgatni az ige magyarázatokat, és lehet együtt imádkozni azokkal, akik ott együtt leszünk. A jövő héten mindenféleképpen erről még részletesebben fogunk leírást adni a gyülekezetünk honlapján is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 326. dicséretünket fogjuk most énekelni. A 326. dicséretünknek az első 3 versét énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. Dicsőség mennyben az Istennek. Kedves testvérek, ahogyan eddig is tettük, az úrnapon is a Heidelbergi KT-ból, egyházunk hitvallásából olvasunk tanítást. Az 52. úrnapjának kérdései és feleletei az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságnak, a mi atyánknak a magyarázatát adják nekünk. Hogyan szól a 6. kérés ebben az imádságban? És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Azaz, mivel mi magunkban oly erőtelenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg a mi esküdt ellenségeink, pedig az ördög, a világ és tulajdontestünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg és erősíts meg szent lelked erejével, hogy ellenségeinek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. Miképpen rekeszted be ezt az imádságot? Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Azaz, mindezeket azért kérjük tőled, mert te, ami királyunk és mindenek felett hatalommal bíró felség, nekünk minden jót meg akarsz adni, és meg is adhatsz, és azért, hogy ezáltal nem ireánk, hanem a te szent nevedre térjen örök dicsőség. Mit jelent ez a szócska ámen? Ámen azt jelenti, ez valóban és bizonyosan így lesz. Mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívemben érzem, hogy ezt tőle kívánom. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért a szép, bölcs, isteni rendért, amelyet ennek a világnak adtál. Köszönjük te neked az úrnapokat, amelyeket avégre rendeltél, hogy megálljunk mindennapi tevékenységünkben, hozzád jöjjünk, veled való kapcsolatunkat ápoljuk, tere át figyeljünk, átérezve a mi méltatlanságunkat, téged mégis bizalommal segítségül hívjunk. Köszönjük te neked, hogy rendelted ezt a napot, amelyben fölragyog előttünk a te dicsőséged és végtelen bölcsességed. Mégis azzal a bűnbánattal állunk meg a te színed előtt, hogy csak az elmúlt esztendőben is ezt a napot és az általad ezen a napon elkészítetteket olyan sokszor nem vettük komolyan. Bocsáss meg nekünk, amikor azt gondoltuk, hogy előbbre lesz életünk és előbbre lesznek dolgaink, ha ezt a napot is magunkra fordítjuk, ha a munkának szenteljük. Bocsáss meg nekünk ezt a mi kicsiny hitűségünket, és bocsáss meg nekünk azt, hogy nem vettük komolyan a te felségedet, minden hatóságodat, amely nem csak megteremtette ezt a napot és ezt a lehetőséget, hanem kívánja is tőlünk azt, hogy mi ezt a napot neked szenteljük. Arra kérünk téged, tanítsál bennünket ezen a földön tehát bölcsen élni. Most is ígéd által írd a szívünkbe a te törvényedet, a te rendedet, hogy azt szeressük, és mindennél jobban megcselekedjük. Hiszen ezáltal lesz mindaz, amit élünk, mindaz, amit beszélünk, a te dicsőségedre és a mi javunkra. Légy nékünk segítségül, Urunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Isten igéjét hallgassuk figyelmes és alázatos szívvel, melyet két helyről olvasok. Egyfelől Lukács evangéliumának 20. fejezetéből, a 6. verstől a 16. versig terjedő szakaszból, majd pedig János apostol első levelének 4. fejezetéből, a 9. versből. Lukács evangélista evangéliumának 20. fejezetében a 9. verstől a 16. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Azután ezt a példázatot mondta a népnek. Egy ember szőlőt ültetett és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája. Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De amikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy milyenk legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. János apostol első levelének 4. fejezetében, 9. versben ezeket találjuk megírva. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Kedves testvérek, minden földi történésnek, ami körülöttünk zajlik, vannak előzményei, és mindig minden földi történésnek vannak következményei is. Ebben az esztendőben azt hiszem különösen is sokszor hallhattunk olyan természeti katasztrófákról, amikor kicsiny patakok hirtelen hatalmassá duzzadtak, és aztán sokan haltak meg. Azért, mert nem vették komolyan a természet szabályait. Hova szabad, meg hova nem szabad építkezni. Vagy éppen hogyan szabad egy adott területen építkezni. Majdnem minden ilyen katasztrófa után kiderült, hogy a dolog számolható volt, csak az emberek nem számoltak vele. Nem vették komolyan, hogy ez esetleg megtörténhet. Nos, mindezek a veszteségek tehát erednek valahonnan, és valójában már vezetnek is valahová, annak ellenére, hogy esetleg mi azt nem érzékeljük. Sajnos az embert gyakran nem foglalkoztatják a hosszabb távú dolgok, sem a múlt, sem a jövő, pedig ha figyelnénk ezekre, talán kevesebb veszteség érne bennünket életünk folyamán. Karácsony látható és leírt történései mögött is vannak előzmények. Nem csak a fogantatás csodája, nem csak Augustus császár rendelete, amely kapcsán József és Mária Betlehembe keverednek, hanem van egy a láthatatlan világban felhangzó kérdés, és az arra adott válasz, ami előzménye annak, ami megtörténik. Maga a felnőtt és már tanító Jézus avatott be bennünket abba, hogy mi is előzte meg az ő érkezését ide a földre, a mennyben, méghozzá Isten tiszta világában. Tulajdonképpen erről szól a szőlőműveseknek a példázata. Miről is szól az Úr Jézus Krisztus tanítása? Arról szól, hogy Isten alkotott, és alkotása, teremtése élére az embert állította oda. Azonban az Isten által megbízott és jogokkal felruházott ember rátette a kezét arra, ami az Istené. Az ember túlterjeszkedett. Mondhatnánk így is, hogy túllépte a hatáskörét. Noha Isten teremtett világában minden az Istené, Jézus azt mondja el ebben a példázatban, ami megtörtént a valóságban is, hogy az ember Isten helyére akart lépni. Ki akarta tagadni a teremtésből, a tulajdonból a tulajdonost, magát, Istent. A mindenható Istennek lett volna módja sokféleképpen intézkedni, de ahogy Jézus ebben a példázatban elmondja nekünk, Isten türelemmel és szeretettel küldte a követeit ebbe a világba, és ezen követek által egyfelől emlékeztette a világot arra, hogy a világ az enyém, másfelől kérte azt, ami őt megilleti. Kérte a dicsőséget. Ezeket a követeket az emberek megverték, meggyalázták, megsebesítették. Így mondja Jézus, üres kézzel küldték vissza urukhoz, azaz a példázatbeli szolgák azt üzenték az Úrnak, hogy nem érdekelsz bennünket. Azaz mi emberek azt üzentük Istennek, hogy ő nem érdekel bennünket. Leírtuk Istent, mintha ő nem is létezne. Félelmetes dolog ezt a diagnózist ebben a képben megérteni, amiről az Úr Jézus Krisztus szól, és ahogyan rólunk emberekről beszél. Ami számunkra érthetetlenül megrendítő, megkapó, az az, hogy Isten újra és újra keresi a megoldást. És ez egy megrendítő dolog. Vegyék csak számításba a testvérek, hogy mennyire szoktunk türelmesek lenni egymással, amikor valakitől a jogos jussunkat várjuk. Hát nem egy olyan világban élünk, ahol mindenki azonnal 120 fokon tombol, ha valami nem úgy van, ahogy ő szeretné. Elég, ha valaki kiteszi az index lámpáját. Már látom sokszor, hogy az ablak csavarodik le, megy a mutogatás, az ordibálás, mert hát az a hely az enyém. De mindenhol így vagyunk. Ami érthetetlen, és megrendítően érthetetlen, hogy Isten újra és újra keresi a megoldást. Nem mond le a maga tulajdonáról, és az emberekről sem akar. Jézus, Isten megoldása arra irányul, hogy helyreállítsa a dolgokat. Helyreállítsa a viszonyokat. És mindennek a titka az, hogy Isten szereti azt, ami az övé. Isten érthetetlen viselkedésének az oka az, hogy ő szereti azt, ami az övé. Szereti az embert, szereti a világot is, a teremtést is Isten. Azonban Jézus arról beszél ebben a példázatban, hogy hiába ez a megrendítő jó akarás Isten részéről, nincs eredménye. És azt mondja el nekünk Jézus, hogy egyszer csak elhangzik ott a távolban egy kérdés, mit tegyek? Azaz elhangzik és elhangzott a mennyben egy kérdés, mit tegyek? És aztán elhangzott erre egy válasz is. Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Kedves testvérem, ez a mondat, a kérdés és a ráadott válasz is Isten szájából való. Jézus Krisztus avat be bennünket. Ez egy előzmény, aminek mi nem voltunk a tanúi. Ő, aki a mennyből jött, elmondja nekünk. Ez zajlott a mennyben. Isten várta azt, ami az övé. Küldte a követeit, de újra csak azzal találkozott hosszadalmasan, hogy az ember nem akarja őt komolyan venni. És az Isten felteszi a kérdést, mit tegyek? És meg is válaszolja, elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Drága testvéreim, ebben a mondatban ott feszül Isten lényének, Isten személyének igazsága, hiszen ez a mondat azt jelenti, hogy ő továbbra is ragaszkodik ahhoz, ami az övé, és ott rejlik ebben a mondatban, ebben a megoldásban az ő mély szeretete. Mert mit mond? Az én szeretett fiamat küldöm el hozzájuk. Talán meg fogják becsülni. Őt talán meg fogják becsülni. Kedves testvéreim, ez a mennyei kérdés és a ráadott felelet mindennek az előzménye, jelene és jövője, ami a Földön az emberekkel történik. Ez Jézus Krisztus földre jövetelének az előzménye, és ez meghatározza a jelent és a jövőt is. Ha valaki tudni akarja, hogy milyen Isten, akkor elég, ha ezt a példázatot elolvassa, és mindjárt látni fogja Istennek az igazságosságát és a szeretetét együtt, amit mi nem szoktunk tudni tulajdonképpen a földi életben összeegyeztetni. Mert vagy ragaszkodunk az igazsághoz, és akkor a szeretetlenség vágyával illetnek bennünket, vagy úgy tudunk csak szeretni, hogy elengedjük az igazságot. Ebben a példázatban fölragyog előttünk Isten tökéletessége, aki úgy igazságos, hogy szeret. És úgy szeret, hogy közben tökéletesen igazságos. Ebben a mondatban mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni, benne van Isten reménysége is. Rólunk megáltalkodott emberekről. Őt talán megbecsülik. Azonban Jézus világossá teszi a példázatban azt, ami akkor még az ő személyével kapcsolatban nem volt nyilvánvaló, de ma már tudjuk, hogy az ember nem becsülte meg a fiút sem. Úgy lett, ahogy Jézus ebben a példázatban elmondta. A fiút ugyanúgy megvetették, sőt végül megölték. Akkor még nem tudták Jézus hallgatói, hogy ez fog bekövetkezni, de az evangéliumokból tudjuk, hogy ez következett be. És hogyan zárja Jézus ezt a példázatot? Úgy zárja, hogy azt mondja, ekkor az Úr úgy dönt, hogy elmegyek és elvesztem őket. Elveszti ezeket a munkásokat. Elveszti az Úr azokat, akiknek nem csak a követek nem kellenek, hanem akiknek a szeretett fiú sem kell. Azt gondolom, testvérek, hogy ha ezt a történetet elolvassuk, nem fogjuk vitatni azt, hogy ez az ítélet jogos. Ha valaki, legyen az bármilyen elfogult, elolvassa ezt a történetet, azt mondja, hogy ez nem jogos, amit a szőlő ura tesz, az már nagyon nem érzékeli azt, hogy ebben a világban mi mihez tartozik. Az ítélet jogos. Sőt, ahogy olvasuk ezt a történetet, talán azt kérdezzük magunktól, hogy miért nem következett ez be hamarabb? Hát nem az az érthetetlen inkább, hogy annyi szolgát küld? Hát már az elsőnél megtehette volna, hogy ítéletet hirdet. Hogy ne tehette volna meg, hogy elveszti ezeket a munkásokat akkor, amikor ezek végül a fiút is megölték? Kedves testvérek, abban, ami körülöttünk zajlik a világban, ami jelenünkben, észre kell vennünk a mai ember lázadását is. Hadd mondjam azt, hogy a példázat nem csak a múltról szól, nem csak arról szól, hogy mit történt a mennyben, nem csak arról szól, amit mi már tudunk, hogy mi történt a Földön Isten szeretett fiával, hanem ebben a példázatban szó van rólunk is, a mi világunkról, a mi korszakunkról. A világban, amelyben élünk, egy új és tökéletes lázadás folyik Isten ellen. Ma sem kisebb az elhatározás, mondhatnám így, hogy ez a gonosz lelkesedés, ez úgy látszik, hogy nem csökken az ember szívében, mint hogy Istent kitúrjuk abból, ami egyébként az övé. Istent kitúrjuk abból, ami az övé. A legalapvetőbb isteni értékrendszerek, amelyeket szoktak sokan a politikusok közül is teremtési rendeknek nevezni, szóval ezeknek a legalapvetőbb értékrendszereknek a tudatos bomlasztása és bontása folyik ma a világban, testvérek. Nagyon vaknak kell lenni ahhoz, hogy ezt ne érzékeljük és ne lássuk. Mintha az ember azt mondaná ki, persze nem így nyíltan, de valójában az összes cselekedetével és törekvésével, na nehogy már az Isten határozza meg a dolgokat. Ez a mi világunk, ahol a gondolkozásnak ez az alapja. A világ a miénk, majd mi eldöntjük, hogy a világ milyen legyen. Ami úgy döntünk, hogy a világot zöldíteni kell, akkor kizöldítjük. Mindegy, mibe kerül, mert mi Istenek vagyunk. Majd mi megmentjük a világot. Ha mi eldöntjük, hogy hogyan éljenek együtt az emberek, akkor majd megcsináljuk. Na nehogy már az Isten mondja meg, és határozza meg a dolgokat. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy se szeri, se száma azoknak az embereknek, azoknak a félig meddig keresztjéneknek elsősorban, akik úgy gondolják, hogy Isten köteles újra és újra irgalmasan foglalkozni az ellene nyíltan felzendülő világgal. Nagyon sokszor beszélünk úgy az Isten szeretetéről, hogy azt Isten köteles gyakorolni. Mindegy, hogy mi meddig megyünk el. Mindegy, hogy meddig lázadunk. Mindegy, hogy hogyan köpjük szembe az Istent. Ő köteles szeretni bennünket. Ma is sokan vannak, akik azt gondolják, hogy hát igen, a világ most megint lázadásban van Isten ellen, de hát majd jönnek a követek. Hát van még esély, van még idő, van még talán megtérésre lehetőség. Ezért szeretném a szívetekre helyezni János evangélista levelének a mondatát, aki azon a helyen, amelyet olvastam, az 1 János 4.9-ben így szól, abban nyilvánul meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Drága testvéreim, János apostolnak ez a kijelentése a Szentlélek által nagyon világos és egyértelmű. És tudjátok, hogy ez miről szól? A példázathoz hozzáfűzve arról szól, hogy Istennek nincs több követe. Nincs több követe. Hozzád se, meg hozzám se. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hozzád és hozzám, a mindenkori olvasóhoz, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Nincs Istennek több követe. Azok tehát, akik Istennek ezt a mély, odaadó, érthetetlen szeretetét ellökik maguktól, azok méltán számíthatnak az Isten haragjára. Kedves testvéreim, hogy értsük, amikor ez a világ ma Jézust megveti, akkor számára nem marad más, csak az ítélet. És ha te személy szerint Jézust megveted, akkor nem marad más számodra sem, amire joggal számíthatsz, csak az ítélet. Ne számoljál Jézus szeretetével, arról, hogy újra kegyelmes, újra kegyelmes, újra kegyelmes, hogy lehet vele játszadozni, mert egyértelművé teszi az ő kijelentésében azt, hogy az ő hozzánk való szeretete az Úr Jézus Krisztus által lett számunkra elérhető. Kedves testvérek, az utolsó időkben, Jézus mennybe menetele óta, hadd mondjam így, már az ítélet zajlik. Félreértés ne essék. Nem fog új követ jönni. Nem fog új megváltó jönni. Mert Isten az ő egyszülött fiát elküldte ebbe a világba. Ez, amiben benne vagyunk, már az ítélet. Akiknek nemzedékről nemzedékre nem kell Jézus, az utolsó küldött, azok már itt a földön ítélet alá kerülnek. Azoknak a sorsa megpecsételtetett. Megpecsételtetik a Matrix kultúra. Teljesen mindegy, hogy az ember mit épít föl, mennyire bonyolult, lekövethetetlen, mennyire nyilvános vagy titkolt, mennyire szuper, mindent átfogó. Azt gondoljuk, hogy az ember örök, amit építünk, az atombiztos, de testvérek, akiknek nem kell Jézus, akiknek nem kell az Isten szeretetének utolsó és tökéletes megnyilvánulása, azok már itt a földön ítélet alá kerülnek. Nem tudom, hogy melyik lesz az utolsó generáció ebben a kultúrában, de biztos vagyok benne, hogy ami most történik közöttünk, az ítélet. Ítélet. Vesztek el nagy kultúrák a történelemben, amelyeket ismerünk, és amelyekről sokan nem tudják, hogy hogyan számolódhattak föl, hogyan lettek semmivé. Testvérek, akiknek nem kell az Isten szeretete, akik Istennek folyton csak azt üzenik, hogy a világ a miénk, és köszönjük, jól megvagyunk nélküled, nem érdekelsz bennünket, azoknak méltán kell egy dologra számítaniuk, az Isten ítéletére. Mindennek van előzménye és következménye, eredete és végállomása is, testvérek. Az Úr Jézus ebbe avat be bennünket. A mennyben hogyan kezdődtek a dolgok? Isten föltette a kérdést, mit tegyek ezzel a bűnös világgal? Mit kezdjek velük, akiknek nem kellenek a proféták, nem kell az én igém, nem kell az én törvényem? Mit tegyek velük? És az Isten döntött, elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Tudjátok, akik hiszünk, nekünk ezért ünnep a karácsony. Mert egyébként Isten minden egyéb emberrel együtt joggal büntethet és sújthat ítélettel bennünket. De mégis mi tudjuk, hogy elküldte az ő fiát valami csodálatos és érthetetlen döntéssel, menekülést kínált nekünk. Kedves testvérem, ha neked ez a Jézus Krisztus nem kell, ha köszönöd, jól megvagy nélküle, sőt, ha még hivalkodsz is azzal, hogy te Isten nélkül, Isten megvetve, Isten rendjét komolyan nem véve élsz, akkor azt kell azonban tudnod, hogy a következmény nem lesz más, mint hogy ő eljön, és elveszt téged és mindent, ami a tied. Testvéreim, azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy nincs már idő. A kegyelem el van készítve. Nincs már idő vacakolni, hanem el kell dönteni, hogy nekem kell-e a fiú. És végül meghajlok-e Isten előtt, és meghajlok-e az ő küldötte, az Úr Jézus Krisztus előtt. És ha nem hajlok meg, és a generációk, nemzetek és nemzedékek nem hajolnak meg Jézus Krisztus előtt, akkor maradnak az ítéletben, ami már sújt bennünket. És akkor maradsz te is abban az ítéletben, amely itt a földön is ítéleted, de majd még teljesebbé lesz a halálod után. Kedves testvérem, hadd hívjalak arra, hogy fogadd be őt. És ahogy sokszor mondjuk is, kezd el megadni végre Istennek azt, ami az Istené. Nem követel semmi olyan dolgot tőled, rajtad, amire ne tett volna téged képessé. Nem olyat követelt a szőlőmunkásoktól az Úr, amire ő ne adott volna nekik felhatalmazást, ami ne lett volna a kezük ügyébe. Add meg végre Istennek azt, ami az Istené. Megtagadtad tőle az ő napját, esetleg ebben az esztendőben? Volt mindig valami fontosabb? Amikor azt lehetett üzenni Istennek, hogy nem érdekelsz, el vagyok mással foglalva, a magaméval. Hadd kérjelek, tartsál bűnbánatot, és add meg végre Istennek azt, ami az övé. Ő elrendelt egy napot. Egyelőre a mi kultúránkban még semmiféle lemondással nem jár az, hogy mi megadjuk Istennek azt, ami az Istené az ő napján. Még nincsen hétnapos munkarend. Még hivatalosan is szabad egy nap. Megadhattad volna, és megadhatod Istennek azt, ami az Istené. Számolj vele. Isten emlékeztet. Most is, itt ezen a helyen is. Én nem mondok le az enyémről. Ha megadod nekem azt, ami az enyém, És ezzel kifejezed azt, hogy elfogadsz engem, hogy a világ az enyém, hogy a te életed az enyém, akkor maradhatsz azon a földön, ahol élsz. Sőt, egyre többet bízok rád. Sőt, beviszlek végül téged az én örömömbe, a tökéletesbe. Ha nemet mondasz, ha nem kell neked, akkor meg fog történni az, ami már zajlik, és tökéletessé fog válni az, ami már zajlik. Eljön az Úr, és elveszti ezeket a munkásokat. Arra kérlek benneteket, amikor az elkövetkezendő év felé is tekintünk már egy kicsit, hogy hozzunk jó előre döntéseket arról, hogy mit fogunk üzenni Istennek az életvezetésünkkel, azokkal a döntéseinkkel, amelyeket a jövő esztendőben is meghozhatunk majd, akár nyilvánosan is. El kell dönteni, hogy valamilyen módon ki fogjuk-e nyilvánítani azt, hogy Isten, én a te rendedet elismerem. Én nem akarok ellened lázadni. Én nem akarom a világot kisajátítani magamnak. Én nem akarom azt, hogy ezben a világban úgy legyenek a dolgok, ahogy én akarom, hanem azt akarom, hogy úgy legyen, ahogy te akarod. Testvérek, minden igaz kereszténynek kell, hogy erről döntése legyen. Egy keresztény ember nem marad otthon, amikor szavazni kell. Amikor arról lehet szavazni majd, hogy most mi is a család. Mert a világ lázadása mellé állunk oda, ha nem nyilvánítjuk ki azt a véleményünket, hogy Isten gyermekeiként Isten rendjéhez igazodunk. Ha ezt nem fogjuk megtenni, ha nem tesszük meg, akkor azokkal állunk be egy sorba, akik fittyet hánynak az Istenre, és az ő ítéletük végül a mi életünket is meg fogja keseríteni. El kell dönteni azt, testvérek, mindannyiunknak a saját családi életünkben, a munkánkra nézve, minden egyéb dologra nézve, hogy kinek az utasításait veszem én magamra. Kinek a szőlőjében dolgozom? Ki a tulajdon? Mik itt a szabályok? Istent újra meg újra arra kérjük, hogy tanítson bennünket ezeken az úrnapokon, hiszem, hogy teszi és tenni is fogja. Hívogatunk és várunk ide benneteket, mert tudnia kell mindannyiótoknak és mindannyiunknak, abban nyilvánul meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Akik hiszünk, Krisztus által élünk, és nem is akarunk máshogyan élni, egyedül csak általa. Amen. Gyertek, kedves testvérek, helyünkről fennállva, a 328. dicséretünk első három versét énekeljük, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. A 328. számú dicséretünknek énekeljük a három versét. Jöjjetek Krisztust dicsérni. Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy olyan sok elvárásunk van veled szemben, és olyan ritkán gondolkozunk el azon, hogy mi volna a mi kötelességünk. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket, és bizony a te emlékeztetésed, ami szívünkig ér. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor állunk azok mellé, ha nem is hangos szóval, de a magunk csendjével, hallgatásával, akik azt üzenik neked ma is ebben a világban, hogy nem kell lesz, hogy nem ismerünk el téged, hogy nem fogadunk el téged. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, hogy megérthessük azt, hogy életünk egyedül csak általad lehet. És könyörülj meg rajtunk, hogyha életünk van már általad, akkor legyen a szívünkben bátorság, egész valónkat neked adni, reggeltől estig és estétől reggelig, életünk minden percében neked élni. Légy segítségül, Urunk, rajtunk, légy segítségül a mi nemzedékünkön, áld meg mindazokat, akik hirdetik, képviselik a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak evangéliumát, és lelked által végezd el, hogy ez az evangélium nyitott szívekre találjon. Áladással megköszönjük neked azt, hogy a mi országunkban nincs még teljes kaotikum és összezavarodottság. Kérünk téged, légy segítségül nekünk, hogy ez így maradhasson, sőt, egyre inkább tisztuljon a mi közös életünk. Köszönjük neked azt az érthetetlen, felfoghatatlan kegyelmet, hogy elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és köszönjük azt az érthetetlen és felfoghatatlan kegyelmet, hogy te még hirdetteted őt továbbra is ebben a világban. Úrunk, könyörülj meg rajtunk, ne legyen kemény a mi szívünk, és ne álljunk ellen neked, hanem tégy bennünket készé arra, hogy befogadjunk téged, és megadjuk neked azt, ami a tiéd. Köszönjük, hogy a te szereteted, amelyet veszünk, és amelyet komolyan veszünk, megtanít bennünket arra, hogy hogyan szeressük egymást, és hogyan legyen nekünk jó viszonyunk egymáshoz is. Legyél áldott azért a szép rendért, hadd dicsőítsük a te nevedet, amelyet adtál ennek a világnak a teremtésben. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy szeressük ezt a rendet, akarjuk ezt a rendet, és munkáljuk ezt a rendet mindannyian. A te kegyelmes irgalmasságod maradjon velünk, ne csak megtérésre segíts bennünket, hanem szent életre is, Urunk, akár itt vagyunk együtt ezen a helyen, akár a távolból hallgatjuk ezeket az ige hirdetéseket. Légy és maradj a mi szeretteinkkel, családtagjainkkal, áld és szenteld meg a mi ünnepünket, hogy az lehessen a te ünneplésed. Amen. Kiki saját személyes imádságát mondhatja el a következő csendes percben az Úr színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival könyörögjünk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, amint látjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk minden olyan testvért ide az Úr asztalához, aki hisz a mi Úrunkban, az Úr Jézus Krisztusban, bánja bűneit és kész azokkal szakítani, és szeretne élő hitében megelevenedni. Szeretettel jelzem a testvéreknek, hogy az úrvacsorai liturgiát én fogom vezetni, de az úrvacsorai jegyek kiosztásába Békefi György főgondnok úr és Korompai Gábor presbiteri jegyző testvéreink fognak részt venni. Minek előtte elbocsátjuk azokat, akik az úrvacsorai közösségben ma nem kívánnak részt venni velünk együtt. Nemzetünkért, népünkért mondjunk imádságot a himnusz éneklésével, majd pedig fogadjuk az Úr áldását. Kedves testvéreim, abban nyilvánul meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el e világba, hogy éljünk ő általa. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.